aztán az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Közös élmények a magyar sport legjava.
Gyere, Forsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Forsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Forsuber!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
I'm gonna swim from the chandelier.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a 40x20 kézilabda podcast, az MN Sport és a Nemzeti Sportrádió közös podcast műsora. Ezen a héten is itt vagyunk, elkezdődött a szezon, erről is fogunk beszélgetni. Itt van velünk vendégnek Ferling Bernadett, korábbi válogatott kézilabdázó. Köszönöm, hogy itt vagy velünk, állandó szakértőnként.
Köszöntök én is mindenkit, és örülök, hogy itt lehetek.
És itt van velünk Rodics Dániel is, az MTI szakírója. Szia, Dani.
Sziasztok!
Jó, magam pedig Szilágyi Péter vagyok, az MN Sport szerkesztője. És ha már el is kezdődött az idény, akkor meg is kérdeznélek titeket, hogy hogy indult számotokra ez az idény. Ugye egy szuperkupa az, ami először, vagy hát sok év után újra rendeztek a legjobbak között, illetve már pár mérkőzés is lement a KNTH ligából. Mennyire örültök már neki, hogy kicsit megszűnt a kézilabda ínség itt a nyári uborka szezon után?
Hát én már nagyon vártam, szerintem mindenki, meg ahogy látszott a nézőszámon, azért a szurkolók is már ki voltak éhezve, és még mielőtt rátérnénk a meccsekre, amiről azt hiszem, hogy később beszélni fogunk, magát ezt a rendezvényt üdvözölném nagyon, mert hogy szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, és nagyon jó dolog volt régebben is, ugye, de már jó régen, és azért egy szezon beindítani két ilyen bomba mérkőzéssel, én azt hiszem, hogy egy rajongónak ez a legnagyobb csemege.
Volt olyan barátom, meg olyan kollégám is, aki azt mondta, hogy szerinte a szuperkupának semmi értelme nincs, sőt, olyan is, aki azt mondta, hogy a szuperkupának semmilyen sportágban, semmilyen országban nincs szerinte semmi értelme. Na most én azt gondolom, én is ott voltam a lelátón Székesfehérváron vasárnap, hogy ez a délutáni kora esti esemény, ez abszolút rácáfolt erre, mert számomra nagyon-nagyon kellemes, pozitív meglepetés volt.
Rá fogunk térni a szuperkupára, külön a nőkre, külön a férfiakra, meg a BL rajtjára is, hiszen mind a két nemnél elindul majd a Bajnokok Ligája. De előtte kicsit visszamegyünk sajnos a harmadosztályba. Azért mondom, hogy sajnos, mert a Dunaújvárosra fogunk egy kicsit foglalkozni, ami Dettinek amúgy is mondhatjuk, hogy hazai pálya. Hiszen itt van velünk Mázló Imre a telefonban, és az lenne az első kérdésem, aki ugye a Dunaújvárosi klubot vezeti jelenleg, egy hosszú és igencsak fájdalmas átalakulás végén. Az nem az első kérdésem, hogy egy kicsit a bizonytalanságokat el tudod-e oszlatni, hogy pontosan most milyen kerettel, milyen célokkal vág majd neki felnőttek között a DKK a szezonnak az MB2-ben, illetve hogy áll az utánpótlás, hiszen ugye erről is volt szó, hogy gyerekek távoztak el egy másik klubba, ugyanilyen vagy nagyon hasonló nevű klubba, akiket vissza kellett hozni. Tehát hogy áll most az egész klubfelépítés, úgy játékos anyagot tekintve, hogy egyáltalán hogyan fut neki a Dunaújváros az idénynek.
Sziasztok, először én is köszöntök mindenkit, a hallgatókat, nézőket, olvasókat és titeket is. Hát elég összetett ez az egész történet, ugyanis egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz időszakon vagyunk túl. Gondolom, ugye a kézilabda társadalom eléggé jól értesült sok minden, sok helyről, erről a veszőfutásról. Jövőről annyit szeretnék mondani, hogy hát igen, MB2, tehát harmadosztályban vagyunk, ellenben rendkívül összetartó a csapat, az a brigád, azok a kollégák, azok az edzők és játékosok, meg szülők, akik gyakorlatilag kitartottak nálunk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ha egy harmadosztályban is, de meg fogjuk állni majd a helyünket. Nagyon-nagyon bízom benne. Hogyha vissza akarunk menni nagyon az időben, illetve annyira nem is, valóban nagyon nehéz volt, ugyanis sem az idő, sem a... Nem akarom az előző vezetést nagyon savazni, ezt megtettem már egy pár helyen, de sajnos az előző vezetés tényleg elszúrta ezt az egészet, és valóban a szezon végét, hát ifivel kellett végigjátszanunk, amely játékosokból már senki nincs nálunk, ugyanis ugye ők megmutatták magukat, hogy mernek náluk 200 nagyobb játékosokkal szembeállni, és hiába veszítettünk 20-30 góllal is akár egy meccsen. Az összes csapat, akikkel játszottunk, és ide akár idegenben játszottunk, akár otthon játszottunk, mindig mindenki megtapsolta a mi lányainkat is. Nagyon-nagyon-nagyon sportszerűen, tehát nagyon hálás vagyok azoknak, a szurkolóknak is, akik az ellenfél csapatait segítik, hogy látták azt, hogy mit küzdenek ezek a kislányok azért, hogy egyáltalán bent tudjunk maradni az első osztályban. Ami végül ugye hát nem sikerült, és az NB1-B-s indulásnak a lehetőségét meg én vetettem el, úgyhogy NB3, ez NB2 harmadosztály lesz az, amit mi csinálunk, viszont nagyon-nagyon-nagyon nagy erővel és elánnal vágunk abba is bele.
Ugye a legtöbbször ilyen szezonkezdésnél azt szoktuk megkérdezni, hogy milyen játékerőt képvisel a csapat, de most talán az a legfőbb kérdés, hogy úgymond kilóra, tehát létszámra megvan-e akár a felnőtt csapat, akár az utánpótlás?
Hát nagyon-nagyon-nagyon szűken vagyunk meg. Most mennek azért még tárgyalások olyan játékosokkal, akik lehetségesek, hogy jönnek hozzánk régiekkel, és tárgyalunk. De ugye már az átigazási időszaknak nagyon-nagyon vége. Tényleg csak olyanokkal tudunk beszélni, egyeztetni, akiknek nincs csapatuk. Tehát ha azt mondom, hogy hány százalékon vagyunk, százalékot nem tudok mondani, csak azt tudom mondani, hogy a Bolondfehérén táncolunk.
És ez mit jelent akkor, milyen célkitűzéseket? Tehát ez most akkor életben maradás a cél? Tehát nem is feljutás, hát, nem is magasabb célok?
Nem tudom azt, hát nyilván a feljutás lenne a cél, de ahhoz nekünk nagyon komoly szponzorokra lenne szükségünk. Jelen pillanatban tárgyalunk kettő olyan potenciális támogatóval, akik látják azért a lehetőséget abban, hogy egy ilyen nagymúltú csapat, amelyik 47 évig az első osztályban volt, most leesett a harmad osztályba, és mondjuk, mint egy üstökös talán még vissza is térhet, tehát van ebben egyébként potenciál meg erő, de ahhoz nekünk is tudnunk kell azt, amit még igazából véve nem tudunk, hogy az a csapat, amit összeraktunk, az mennyire lesz erős. Én úgy gondolom, hogy helyet fogunk állni minden erőnkkel és tudásunkkal lapba vetve, tehát nem leszünk egy pofozógép, ahogy voltunk ugye a szezon végén az első osztályban. Véleményem szerint ott leszünk valahol a legjobbak között, hát reményeim szerint, ugye, de azt nem mondhatom azt, hogy jelen pillanatban majd most meg fogjuk nyerni ezt a bajnokságot. Nagyon szeretnénk ott lenni, meglátjuk, hogy mi lesz.
Nekem csak annyi, szia Imre, nekem annyi kérdésem lenne a jövővel kapcsolatos, az én kérdésem is, és nagyon egyszerű, hogy mi a terv? Tehát, hogy egyáltalán a kézilabdával mi a terv Dunaújvárosban pillanatnyilag, te mit látsz? Mert én azért elég közel vagyok, ugye, hozzátok földrajzilag is, meg mindenhogyan, meg elég sok ott azért még a régi ismerős és jó barát, és nem tudom, hogy valahogy nem látom azt a koncepciót, vagy azt a tervet, amivel itt egyáltalán van szükség Dunaújvárosban kézilabdára, más sportokban is nagy a gond, ezt tudom, de azért elég nagy város ahhoz, és nem tudnak a gyerekek hol sportolni, vagy hova menni, ugye kérdezgetik az emberek is, hogy egyáltalán van erre még igény, vagy oké, hogy kitartottak, ez nagyon szép dolog, de jól tették ezt szerinted?
Szerintem jól tették egyébként. De a helyzet az, hogy jelen pillanatban Dunaújvárosban nem tudok mondani olyan sportot, olyan sportágat, ami úgy menne előre, mint egy üstökös. És nagyon-nagyon finoman fogalmaztam. Ugye letérdelt gyakorlatilag már minden. Minden olyan sportág, amelyik tényleg valóban a látványra ment. Hát foci, a hoki, ugye mi a kézilabdával ellenben.
Röplabda.
Úgy gondolom, hogy röplabda, igen. Ó, hát arra ne is beszéljünk. Ami a lényeg az az, hogy Én nagyon nagy elhivatottságot látok érdekes módon az önkormányzat részéről. Jelen pillanatban nagyon sokat segítettek nekünk anyagilag. Tehát egy több százmillió forintos mínuszban lévő csapat, főleg egy ilyen, ugye tudjuk nagyon jól, hogy gyakorlatilag most ugye megszűnt a vasmű, gyakorlatilag szinte alig van munka Dunaújvárosban, és ugye nincs vasmű, ami támogatta ezeket a sportokat, igazából véve örülünk annak is, hogy egyáltalán az a 100-120 fő, aki jelen pillanatban a kórházban van, tud normálisan sportolni. Örülök annak is egyébként, hogy megállapodásokat tudtunk kötni olyan nagy mamutokkal, mint mondjuk az MVM. Ugye az előző vezetés 2023-tól nem fizetett áramot, és ez nagyon megnehezítette a mi dolgunkat. Kétszer is kikapcsolták a csarnokban az áramot, úgyhogy, de most szerencsére sikerült ezt megcsinálni. Az önkormányzat több 100 millió forintos tartozást vállalt át a non-profit Kft-től, és úgy gondolom, hogyha sikerül talpon maradunk ebben az idényben, akkor nagyon nagy lehetőségek vannak még itt. Arról nem beszélve, hogy nagyon sok olyan barátunk, partnerünk, ismerősünk van, akik most olyan helyzetben vannak, hogy tudnak nekünk segíteni. Ugye ezeknek a csapatoknak a legnagyobb hátránya az, hogy nincs pénz, szinte sehol. Ezért mindent elkövetnek, akár trükköznek is különböző dolgokkal kapcsolatban, viszont mi ezeket meg nem csináltuk. Tehát én például nem voltam hajlandó trükközni semmivel, meg is látszik a számokon, hogy mit tudom én, a múlt hónapban 63 millió forint elmaradt járulékot kellett befizetnünk a NAV-ba 2025-ről, de sikerült. Tehát gyakorlatilag a céget rendbe raktuk, és úgy gondolom, hogy szükség van a kézilabdára, szükség van arra, hogy a Dunaújváros neve újra valahogy fennragyogjon majd egyszer az égen, és hát azok az edzők, a szülők, a gyerekek, akik meg itt vannak, ők meg mindenféleképpen megérdemlik azt, hogy mi teljes válszélességgel ott álljunk mögöttük. Tehát én azt mondom, hogy szerintem van szükség. A környező településeken is nyilván van szükség a kézilabdára, de úgy gondolom, hogy Dunaújváros az egy olyan zászlós haja, amit nem engedhetünk el.
És így a pénzügyek mellett, amit azért úgy igyekeztek persze rendbe tenni, valamilyen szakmai koncepció van-e, vagy mit tudtok mondani azoknak, akik most kezdenék el? Tehát, hogy hogyan lesz ez felépítve? Van-e olyan ember, aki ezt összefogja? Mert kicsit azt látom, hogy így az edzők a gyerekekkel együtt, de az edzők is ugye ott a víz felszínén kapálóznak, már levegőt alig kapnak szegények, de és mindenbe belekapnak. Tehát most akkor indítsunk kicsiket, most akkor indítsunk nagyokat, most menjünk első osztályba, másod, már nem tudom, már minden van, hogy van-e valami hosszú távú olyan szakmai, kizárólag szakmai terv, vagy ez nem a te asztalod, nem tudom.
Ez nem az én asztalom, ez inkább a ismerette is nagyon a Gurics Attiláiknak az asztala lesz. Ők rakják össze ezt a koncepciót, meg rakták össze ezt a koncepciót, de addig nagyon nehéz volt bármit is csinálunk, amíg nem volt egyetlen fillérünk sem. Tagtartozásunk. Tehát igazában véve annyi sikerült ugye, hogy a IFI, meg a serdülők, ők ugyanúgy első osztályban indulnak, mi ugye hát a felnőtt az ugye leesett a harmadosztályba, de gyakorlatilag indítunk U14-től, gyakorlatilag mindenhol indulunk, sőt, hát most terve van véve az is, hogy mivel úgy néz ki, hogy sikerül egy állami támogatást is kapnunk, terve van véve az, hogy picit modernizáljuk a csarnokot. Most májusban elkezdtük a kis termet felújítani, gyakorlatilag annak nem sokára a végére érünk, ott valószínűleg egy más sportágnak lesz majd a helyi bázisa, ami valószínűleg fog nekünk termelni annyi bevételt, hogy meg tudjuk tartani magát a csarnokot is a jó karban, és gyakorlatilag tudjuk folytatni ezt az egészet, amit elkezdtünk. De a szakmai felépítését a csapatoknak, azt inkább az Attiláik azok, akik hivatottak erre válaszolni.
Ugye, hogyha híreket olvastunk, akkor ilyen igazi kriminek beillő eseményekről adtál te hírt. Ugye itt főleg az Indexnél megjelent több cikkre utalok, és aki akarja, az nyugodtan olvassa el, mert nem akarok annyira belemenni a részletekbe. De ugye ilyenkor felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet ilyenkor tiszta lapot húzni, vagy nyitni, hogyan lehet itt ilyenkor úgy újra kezdeni, hogy mindenféle torzók még folyamatosan esnek ki a szekrényből, ahogy azt te mondod. És az a kérdés, hogy igazából, hogy egyrészt hogy látod, mennyire sikerült már ezt a tiszta lapot megnyitni? Egyáltalán ez a Kft. Vagy ez a klub alkalmas arra, hogy teljesen tiszta lapot nyissunk. Egy laikusban az is felmerül, hogy lehet egy olyan klubot, ami ekkora adósságokban úszik, meg ekkora problémákkal küzd, meg már tényleg azt se tudni, hogy melyik játékos melyik egyesülethez van leigazolva, akár utánpótlásban, akár felnőttben. Tehát, hogy itt már ilyen, ahogy olvastuk, ilyen szintű komoly problémák vannak, akár csak tényleg ilyen krimibe élő dolgokkal, hogy két egyesületnek ugyanolyan neve van és ugyanolyan logója, tehát hogy tényleg rossz helyre utalt állami támogatások, mindenről lehetett hallani. Hogy lehetett ebből kimászni, és nem kell ezt nyilván összefoglalni, csak inkább mint érzésre, vagy hogy látod, mennyi van még abból a munkából, hogy ez tényleg tiszta lap legyen, és utána tényleg erre a tiszta lapról, hogy Detti is kérdezte, már szakmailag jövőképet lehessen úgy építeni, hogy közben nem esik be egy újabb, nem tudom, 100 milliós tartozás, amiről nem tudtatok, és akkor dugába dőlhet az egész.
Hát tiszta lap egyetlen egy féleképpen működik, hogyha mindennek utána járunk, és minden transzparenssé teszünk. Tehát a helyzet az, hogy amikor átvettem ezt a csapatot, nekem fogalmam nem volt arról, hogy itt mekkora problémák vannak. Nézegettem, figyelgettem gazdaságilag ezt az egész sztorit, de igazából véve én nem tudtam azt, hogy most őszinte leszek, hogy a tisztítószertől, a mezeken keresztül, a szereléseken át, a távfőig itt semmi nincs kifizetve. Tehát erről fogalmam nem volt. Mindazonáltal, ha lett volna róla fogalmam, és látom a végösszeget...
De bocsánat, hogy beleszólok, mondom, de hogy ez nem úgy van egy ilyen átadás átvétel, vagy ez csak én így laikusként gondolom, hogy akkor úgy veszek át valamit, hogy tudom, hogy mit veszek át, vagy ez ilyen teljes zsákba macska?
Pontosan, igen, nagyon jól mondod. Amikor az önkormányzat felkért erre a munkára, akkor elkezdtük átvilágítani az egészet, de ugye az előző vezetés nélkül ezt nem lehetett megtenni. És miután ugye a Horváth Tibi ugye tavaly novemberben felmondott, ugye a polgármester úr nem fogadta el neki a felmondását, azonnali felmondását, hanem kötelezte őt arra, hogy a felmondási idejét a 60 napot töltse ki. Viszont, amikor én megérkeztem, az összes operatív vezető, illetve hát ugye a Horváth, a Vertik páros, mert két feleségük, valamint a főkönyvelőnő fölálltak aznap, és azt mondták, hogy ők azonnali hatállyal beadják a felmondásukat. Ennyi volt szinte az összes kommunikáció, amit én kaptam tőlük, sem egy átadás átvétel, sem egy papír, sem egy dokumentum nincs, nem hagytak ott semmit sajnos a páncélszekrényben, tehát sem egy szerzős állományunk nem volt, sem számlaállományunk nem volt, nem tudtuk, hogy mennyi a kintlévőségünk, nem fértünk hozzá ahhoz a számítógéphez, amin a könyvelés volt, mert kiderült, hogy a könyvelés nagy része nincs meg, tehát nem akarok annyira belemenni ebbe az egész történetbe, de nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt ezt az egészet végigvinni. Három könyvelő dolgozott rajta két hónapig, mire annyira összeraktuk az egészet, hogy láttuk azt, hogy milyen visszásságok voltak a tavalyi évben azért, hogy mondjuk a licenszet megtartsák, és hogy mi az, amit nekünk minél előbb rendezni kell ahhoz, hogy itt stabil lábakon maradhasson az egész. Tehát,
mi vittel téged, hogy ezt végigcsináltad?
Igen, ez, hogy... igen.
Hát a helyzet az az, hogy elmondom őszintén, én nem a kézilabdájából jövök, én teljesen más sportágba jövök, viszont ezek egy nagyon komoly feladatok, hát több ilyen céget mentettem már meg életemben egyébként, és valószínűleg azért is esett rám a választás, mert kitartó vagyok, mint egy buldog. Úgyhogy igazából véve, hogy mi motivál? A gyerekek motiválnak, meg a szülők. Megmondom őszintén, mert mielőtt Dunaújvárosba mentem, senkit nem ismertem, és ez alatt a elég nehéz időszak alatt nagyon sok szülővel baráti viszonyt kezdtem ápolni, mert látják azt, hogy milyen heroikus küzdelmet végez itt mindenki, ugye először is a gyerekek, az edzők, meg ők is ugye totálisan kitartanak mellettünk. Tehát azok a gyerekek, akiket annak idején a Vertik Horváth páros átigazolt a saját sportegyesületükbe teljesen etikátlanul, ők gyakorlatilag egytől egyig visszajöttek hozzánk. Igaz, hogy ez 5 hónapba telt, amit máig nem értek, ugye amatőr szerzésekről beszélünk, de az 5 hónap kitartás alatt ugye az összes amatőr játékos, az összes utánpótlás játékos visszajött hozzánk. És úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen, ez a bizalom, ez gyakorlatilag alátámasztotta azt, hogy nekem ezt itt végig kell vinni, ha törik, ha szakad. És úgy néz ki, hogy azért nem fog törni, nem fog szakadni. Nagyon-nagyon nehéz volt az utóbbi időszak, és nem mondom azt, hogy a előttünk álló szezon nem lesz az, de úgy gondolom, hogy most valamilyen szinten azért, nem, hogy látjuk az alagút végig, tudjuk azt, hogy hány méterre vagyunk, úgyhogy motiváció ez volt.
Igen, mert pont... Mondj csak, bocsánat. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ha ezt ilyen függvényként képzeljük el, akkor mondjuk úgy, hogy a zuhanás már megállt, és talán most jön egy ilyen stagnál időszak, amiből el lehet kezdeni majd felfele menni, hogy hogy látod, hogy mennyi idő, ameddig mondjuk ez a teljes stabilizáció megtörténik, és nem esnek ki újabb csontvázak, és utána el lehet esetleg indulni felfele.
Hát nézd, jelen pillanatban úgy állunk, hogyha mondjuk kizuhanunk egy 100 emeletes házból, és csattanunk egy nagyot a betonon, még a betonon vagyunk, tehát nem patadunk vissza, de már ennél lejjebb már szerintem nincs. Nem találunk már olyan pontot, amit ne tártunk volna fel. Akár ez vezetői mulasztásból, vagy rossz indulatból történt, úgy gondolom, hogy jelen pillanatban megálltunk a medernek az alján, innen valóban fölfelé visz az út, és úgy gondolom, hogy ebben van potenciál, ugyanis jelen pillanatban az effektíve tartozás az már nem olyan, amit ne tudnánk menedzselni. Egy problémánk van még ezzel kapcsolatban, hogy nem tudjuk azt, hogy vajon az MKS-nek van a felelősség ebben az egészben, avagy nincs. Ezt majd a nálam szakavatottabb hölgyek és urak el fogják dönteni, mert úgy vélem, hogy itt azért nem csak a helyi mindenkori vezetés, most nem csak erre a horvát vertik párszra gondolok én másra is, nem csak a mindenkori vezetések hibáztak itt, hanem szerintem hibázott itt az MKS-nél is valaki vagy valakik, de hát ezt nyilván nem nekem kell eldöntenem, ezt majd meg fogja mondani a nyomozás, hogy jelen pillanatban, ami a fejlentésem alapján elindult.
Igen, ezt akartam még így a vége fele kérdezni, hogy akkor most van egy sportszakmai része, meg amit ti végeztek a klubban mentő munkát, de hogy akkor ez végül is a végeredményben ki fog futni, ez a sok, hogy említettem, krimibe illő történet, már ki is futott egy rendőrségi ügybe, ami akkor ezek szerint zajlik.
Hát igen, sajnos itt meg kell tennünk, hát több hónapon keresztül ez is hozzá kell jutnunk az információkhoz, amit sajnos az előző vezetés nagyon ügyesen eltitkolt, meg eltüntetett előlünk, de nagy része már megvan. Mondhatom, hogy a 70-90% között állunk jelen pillanatban az információkkal kapcsolatban. Muszáj voltam megtenni egy fejlentést a Fehérvár megyei rendőrfőkapitányságon, amit a rendőrfőkapitányság be is fogadott a gazdasági bűncselekmények osztályán van jelen pillanatban az ügy. Hát elég széles a tárház, itt a költségvetési csalástól, az okirat hamisításon keresztül, a fekete foglalkoztatáson át, a lopásig minden van. Nyilván el kell majd dönteni azt a nyomozó hatóságnak, hogy mi az, ami megáll, mi az, ami nem áll meg, vagy egyáltalán megáll-e bármi is az egészből. Majd meglátjuk azt, hogy kik azok, akik ezért felelősek. Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban úgy állunk, hogy a politikának is érdeke, a sportnak meg főleg érdeke, és úgy gondolom, hogy az MKS-nek is nagyon nagy érdeke lenne abban, hogy feltárjuk azt, hogy kik azok, akik ezt az egészet okozták. Nyilván nem mi vagyunk az egyetlenek, akik nagy problémákkal, anyagi gondokkal küzdenek, viszont egyszer nem értem azt, hogy egy ilyen 47 éven keresztül első osztályból lévő csapatot hogy lehetett ennyire elengedni. Hogy lehetett megengedni azt, hogy itt olyan dolgok történnek, amik történtek. Ez az egy, amit nem tudok felfogni. Az is lehet, hogy ez a két vezető nagyon ügyes volt és nagyon okos, De az is lehet, hogy azt sem tudják, hogy egy kávét esznek-e, vagy isznak. Tehát az is lehet, hogy csak elszúrtak valamit. Ezt majd megmondja majd a nyomozás.
Akkor zárásként még annyit tennék föl, hogy hogyan lehet újra majd vonzóvá tenni a kézilabdát Dunaújvárosban, akár ugye a Detti kérdés részben már erre vonatkozott, nyilván ez a szakmai koncepció kérdése is, de ugye én az egésznek gondolom, ez a... Mondjad, hagylak is, hogy mondjad.
De most én úgy gondolom, hogy egyetlen egy vonzó lehet jelen pillanatban Dunaújvárosban a sportban, nem csak a kézilabdában, hogyha hozzuk az eredményeket. Tehát, hogyha tudunk jó meccseket játszani, tudunk győzni, tudunk nyerni, ott tudunk lenni, még hogyha a harmadosztályban is hozzuk az eredményeket, akkor a szurkolók is mellénk fognak állni, akik egyébként nagy részben nem álltak ki a klub mögül, csak ugye hát már nagyon nem nagyon jártak meccsekre, ugye a mi szurkolóink a végén, ugye hát ilyen 20-as, 30-as zakókat senki sem szeret végignézni, de hogyha hozzuk az eredményeket, még hogyha harmadosztályban is, úgy gondolom, hogy akkor az egy büszkeségre való okot fog adni. Bízunk abban, hogy egyre ügyesebben, gyorsabban és minél hamarabb feljutunk majd az NB1-be. Bízunk benne.
Nagyon.
Akkor visszajönnek a szurkolók.
Reméljük, hogy így lesz, és nagyon szurkolunk a Dunaújvárosi kézilabdának, és ahhoz a hihetetlen munkához is sok erőt kívánunk, ami ezután következik, hogy a földet érés után sikerüljön talpra is állítani a klubot. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Bízunk benne, és nagyon szépen köszönöm. Sziasztok, minden jót kívánok.
Szia. Hát akkor így maradtunk magunk között. Ugye ez egy nagyon nehéz helyzet, és itt tényleg az a fő kérdés, hogy hogy lehet ezek után azt mondani egy fiatal sportolónak, hogy gyere kézilabdázni. Amikor mondjuk egy sporttel kiválasztó megtetszik neki, és azt mondja az ember nekik, hogy gyere Dunaújvárosba kézizni, és az anyukája, amit beüt először a keresőbb, akkor ilyen híreket dob ki. Hogy lehet ezek után azt mondani, hogy gyere, és kézizni jó Dunaújvárosban, még akkor is, hogyha tényleg dolgoznak azon, hogy ez megtisztuljon?
Hát az első azt szerintem az lenne, hogy a gyere Dunaújvárosba kézizni, az ne legyen először, mert a dunaújvárosiakat kellene szerintem első körben nagyon-nagyon bevonzani ide, akik nagyon kevesen vannak, az utánpótlásban is már elenyésző a szám. Tényleg egy-két gyerek van, aki helyi. Nagyon ügyes lányok, nagyon jó kis csapatuk van egyébként, és valóban az első osztályban van a serdülő és az IF, tehát a 20-as meg a 18-as csapat is, most lefelé már annyira nem tudom őket, konkrétan pont tudom, de a kicsiknél viszont már most már elég régóta nagyon csökken a gyerek száma, mi azért mondom, ez egy 35 ezeres város, most azt hiszem pillanatnyilag valahol ott tartunk, azért ott lenne bőven, van iskola is, meg van gyerek is bőven, úgyhogy szerintem ott lehetne jól elkezdeni, és hogyha ott lenne egy olyan hely, ahova szívesen járnak a gyerekek, olyan edzők, akikkel szívesen dolgoznak, akkor, és lenne egy nyugalom, egy biztonság, akkor én is úgy gondolom, hogy még az MB2-t is el tudnák nézni egyébként a szurkolók, és türelmesen kivárnák azt, hogy legyen följebb. Most ez, ami van, hogy lukak vannak mindenfelé, meg alig van gyerek, ez egy nagyon nehéz helyzet, szóval ez mindenképpen valahol ott kellene elkezdeni az iskolákban.
Nyilván, amikor zajlott az előző idén, is láttuk, hogy a Dunaújváros a fiatal csapatával kapja a pofonokat, akkor már elhangzott az a kérdés, hogy ez milyen érzés neked ezt látni. De milyen érzés azt, ami most van látni, hogy azért volt egy földetérés, hogyha hihetünk az interjúban elhangzottaknak, akkor most már jön a talpraállás. Te ebben mennyire tudsz bízni, és mennyire látod azt, hogy itt tényleg indulhat egy olyan munka, amiből újra talpra állhat a dunaújvárosi kézi?
Hát most mondhatnék itt nagy dolgokat, meg kamuszhatnék, hogy mindent nagyon szépnek látok és jónak. Egyelőre én ezt így nem látom, de nagyon-nagyon bízom benne, hogy rosszul látom, és ez valóban el fog indulni. Azért az egy beszédes dolog, hogy tényleg vannak edzők, akik sokan is, akik kitartottak a nagyon nagy nehézségek ellenére, hónapok elmaradásai ellenére, és vannak gyerekek is, akik kitartottak. Úgyhogy egy váz az úgymond megvan, arra építeni kell. Nem tudom, hogy meddig tart ki a türelmük egyébként, vagy kell-e még nekik türelem, mert ugye azt nem tudjuk, hogy pillanatnyilag hogy áll a helyzet, vagy az ő fizetéseik hogy állnak, vagy ilyesmi, tehát ezt a végtelenségig nem lehet húzni, hiszen meg kell élniük valamiből nekik is, meg az elhivatottság szép dolog, de azért nem lehet ezzel sokáig játszani, vagy így fenntartani. Úgyhogy bízom benne, hogy elindul valami majd fölfelé, és akkor újra, hogyha ha úgy találkozom emberekkel az utcán, vagy felhívnak, hogy fú, de jó lenne, ha sportolna a gyerek, mert azért a szülők azok mindenképpen úgy vannak, hogy sportoljon valamit a gyerek, és most ez Dunaújvárosban nagyon nehéz minden sportban. Úgyhogy jó lenne, hogyha lehetne azt mondani örömmel és magabiztosan, hogy hát menjenek kézizni, mert az jó lesz.
Átfordulunk akkor a profik közé, és beszélünk arról, amit már beharangoztuk az elején, hogy elindult a kézilabda idény a legjobbak között is, kezdve egy szuperkupával. Ugye vasárnap rendezték a Met Arénában Fehérváron a női és a férfi szuperkupát, kezdjük a nőivel, ahol a Győri Adójátó KC 30-24-re győzte le az FTC Toyota Kovács csapatát, új néven majd megszokjuk ezt is, hogy a Ferencvárosék ilyen néven futnak majd. Mit lehet leszűrni ebből a mérkőzésből? Ugye mindig az a fő kérdés egy szuperkupa előtt, hogy ez az utolsó felkészülési meccs, vagy az első tétmeccs, és általában az szerint alakul ez a válasz, hogy az ember győz vagy veszít, vagy a szurkolók, vagy a játékosok, edzők szerint. Ti milyenek láttatok a meccset, és mit lehet levonni tanulságként ebből a találkozóban? Dani?
Én úgy láttam, hogy ez mind a kettő, de most ha csak a nőiről beszélünk, akkor ez a Győr-Fradi rangadó inkább az első tétmeccs volt, és nagy kérdés volt számomra, hogy hány néző lesz, milyen hangulat lesz. Én megmondom őszintén, nem gondoltam volna, hogy ilyen teltház közeli lesz a helyzet, és ilyen jó lesz a hangulat, de ez nagyon nagy öröm volt, illetve hogy mennyire fogják ezt inkább edzőmeccsnek, vagy inkább tétmeccsnek felfogni a csapatok, mennyire fogják ezt igazán komolyan venni, de ezzel kapcsolatban is nagyon kellemesen csalódtam. Igazán megmaradt tehát az erőviszonyok nem nagyon változtak, ez alapján a meccs alapján továbbra is elképesztő, hogy a győriek ennyi hiányzóval, kisebb-nagyobb sérülések, illetve gyermekvállalás, tehát szülési szabadság miatti hiányzásokkal ilyen jó teljesítményre képesek. Egyrészt, másrészt mi a Fradit illeti, továbbra is azt gondolom, hogy nem a szezon elején, vagy még így mint a fesztiváloknál, a mínusz első napon kell nagyot dobbantani, és igazán jó formában lenni. Egyébként ez a 30-24 szerintem ez nem igazán tükrözi tökéletesen a meccs képét, mert ez szinte végig szorosabb volt ez a meccs, hanem inkább a szezon hajrájába kell majd a Fradinak a hazai, meg a nemzetközi porondon is ütőképesebbnek lennie. Egyébként azt a játékosok is elmondták a meccs után, hogy akik nyilatkoztak, hogy még mindenben fejlődniük kell. És de hát mondjuk ez nyilván nem is csoda olyan esetben, hogyha tehát irányító távozik, vagy egyéb kulcsposztról távoznak, meg érkeznek játékosok, akkor az lenne a csoda, hogyha augusztus 30-án vagy 31-én már olyan formában lennének, ami majd tavaszra kell igazán.
Kicsit nekem olyan volt az érzésem, hogyha már ilyen edzőmeccs, tétmeccs viszonylatban nézzük, hogy kicsit úgy álltak bele a csapatok, mint hogy próbálgassuk a különböző kapcsolatokat, ugye a Győrnél egyértelműen látszott, hogy Buktitnak a kapcsolatát a játékosokkal tesztelgetik, kizárások, ki hogyan mozog, és ugye, hogy ment az meccs, úgy elkezdtek úgy belelendülni a csapatok, hogy azért a végén mégiscsak egy trófeát azért mégiscsak kap a győztes, tehát mi lenne, ha megnyernénk. Detti, te hogy láttad, mennyire szolgálta jól ez a két csapatnak akár a BL rajtra való felkészülését, és hogyan vizsgáztak az új játékosok a két csapatban, már aki ugye nyilván pályára lépett, mennyire látszik az, hogy ebből lesz egy ütőképes Győr és egy ütőképes Ferencváros?
Igen, én a nagy várakozásaim amellett, hogy ilyen füligérő szájjal mentem, hogy két ilyen rangadót láthatok, én nagyon örültem neki, amellett az volt, ugye hát az újakat nagyon szerettem volna látni, és azért tudjuk, hogy mire képesek, tehát mind a két csapathoz nagyon nagy klasszis játékosok érkeztek, és nagyon jók is, de hogy mégis így együtt majd mit fognak tudni mutatni. Szerintem jó első belépő volt ez nekik ezzel a rangadóval, persze már voltak felkészülési meccsek, de azért itt mégis ez volt a legnagyobb dolog így a felkészüléskor, de azért az összeszokás az még nagyon, nagyon nem látszott, ez olyan hibák voltak, amik azért nem szoktak előfordulni itt kidobott labdák oldalra, úgyhogy ott sem volt mondjuk a szélső, vagy de mondhatnék még szerintem 20 ilyet legalább. Ettől függetlenül jó volt látni, hogy tényleg így világsztárok érkeztek. Nekem a Győr egy kicsit már félelmetes volt, hogy még a lelátón is ült négy olyan, aki, meg még a padon sem játszottak mindenkit, akik tényleg a világsztár kategóriába tartoznak. A Fradi azért annyira nem ijedt meg ettől, mint én, de azért igen, szerintem látszott, hogy a Győr előrébb is tart, meg talán én egy picit azért a játékos állományt is jobbnak látom, így előzetesen. Persze aztán közben mindig egy csomó minden hozzájárul még ahhoz, hogy mi lesz aztán majd a végeredmény. Talán igen, hogy kinek sikerül jobban majd összeszoktatni ezeket a sorokat, meg ezeket a játékosokat, mert külön-külön elképesztő mindegyik, ez nem kérdés, hogy milyen csapatjátékot tudnak majd összehozni, az lesz majd az edzőnek a nagy feladata.
Ugye közben már a bajnokság is elindult, és mert nyilván egyik csapatnak sem volt komoly nehézség győznie, ugye a Ferencváros a Budaörs, a Győr pedig a Neka ellen győzött az első fordulóban, és majd a hétvégén a Bajnokok Ligája, ahol a győriek a Podravka otthonába látogatnak, míg a Ferencváros hazai pályán, nem úgy, hogy is idegenben Buducnost otthonába játszik majd. Ami érdekelne, amiről érdekelne a véleményetek, hogy kijött az EHF-nek egy ilyen erő rangsora, és rangsolták a top 10-ben a csapatokat, hogy kit hova várnának most így jellegi kép alapján, ugye ezt Daniela Vekic készítette el, egy kézilabda szakíró. Kíváncsiak a ti véleményetekre, hogy mennyire értetek egyet velük. A Győrt rakták az első helyre, a Metz a második, a Ferencváros a harmadik ebben a rangsorban, negyedik az Esbjerg, ötödik az Odense, negyedik a Bukarest, a Cseszeme Bukarest, hetedik a Gloria Bistrica, nyolcadik a Brest, kilencedik a Borussia és tizedik a Storhamar. Főleg ez az érdekes, hogy a Győrt szerintem talán nem meglepetés, hogy az első helyre rakta az EHF, de a Ferencváros harmadik helye az engem kicsit meglepeti, ezt hogy látjátok, mennyire lehet ez reális így az előzetes erőszínyok alapján?
Azért meglepő szerintem is, mert ugye a Fradi a négyes döntős lebonyolítás, vagy négyes döntős végjáték bevezetése óta csak egyszer járta a legjobbak között, tehát ezt figyelembe véve harmadik helyre tenni egy szezon előtti erős sorrendben, az érdekes, de hát nyilván szakmailag megalapozott, mondjuk olyan őrült nagy bevásárlás vagy játékos igazolási dömping se volt a Fradinál, nagyon normálisan és tudatosan és jól erősítettek szerintem. Meglátjuk, hogy mennyire, kívánjuk, hogy legyen igaza nyilván. Én is néztem a további sorrendet, Esbjerg, Odense, Cseszeme, Bukarest. Én mondjuk az egyik, talán az egyik dán csapatot tenném a harmadik helyre, de hát végül is egyikük sem volt most itt Budapesten a legutóbbi négyes döntőben, tehát végül is, ami leginkább meglepett, az a Brestnek a nyolcadik helye. Szerintem ott egy kicsit alábecsülték, de majd a jövő tavasszal választ kapunk rá.
Detti?
Nekem az jutott tervezni, amikor jöttünk, itt találkoztunk most a stúdió előtt, akkor egyből azt mondtam, hogy fú, hát nehéz lesz a Fradinak, és akkor te mondtad, hogy nem, majd évvégére kell jónak lenni, ez valóban így van, és aztán korrigáltam a saját állításomat, hogy a Győrhöz képest lesz nehéz a Fradinak, mert hogy a Győr tényleg annyira bombaerős most, hogy nagyon nehéz dolga lesz szerintem a Ferencvárosnak, nem azt mondom, hogy lehetetlen egyáltalán, de hogy nehéz ügy lesz azért őket idén legyőzni, de én is úgy gondolom egyébként, hogy a többi csapatot nézve viszont meg, hogyha szépen összeáll ez a játék, nagyon jól erősítettek, ezt én is így gondolom. Az eddigi játékosok meg most már azért Jesper Jensen munkáját is kezdik megszokni, meg alkalmazkodni hozzá, akkor én szerintem is ők azért ott lehetnek a végén, az elején, legalábbis bízunk benne, az nagyon jó volna, hogyha megint két csapatunk ott lenne az élmezőnyben. Úgyhogy igen, ennyivel korrigáltam az állításomat, és azt hiszem, hogy ezzel nem tudom, ezt a sorrendet, amit itt hallottunk, talán véleményeztem is, hogy igen, szerintem ott van a helye elől a Fradinak.
Na, térjünk át a férfiakra, ugye rendeztek egy Veszprém-Szeged szuperkupa döntőt is vasárnap, a nap fénypontjaként, ott 37-35-re győzött a Veszprém. Ez is azt hiszem belélik abba a sorba, hogy hullámzó meccs volt, ez a Ferencváros Győrre is abszolút igaz. Végül nyert az előzősen esélyesebbnek tartott Veszprém, de nem volt nagy különbség a két csapat között.
Amit a Győr Fradiról mondtam, hogy ott a végeredmény, a hatgólos különbség szerintem nem igazán tükrözi a játék képét, mert az egy picit szerintem
szorosabb
volt. ez a két gólos különbség a Veszprém és a Szeged között sem igazán tükrözi, mert ez meg egy kicsit kevésbé volt szoros.
Igen,
3-0-ás veszprémi sorozattal kezdődött a meccs, és utána sem tudott egyszer sem vezetni a Szeged, és a 42. születésnapját hamarosan néhány nap múlva ünneplő Mikkel Roland becserélésére és bravúrjaira volt egy olyan pillanat, amikor 8 lövés után 6 védéssel állt. Az ő bravúrjai kellettek ahhoz, hogy a Szeged visszakapaszkodjon, és egyébként ott a legvégén tényleg lehetett volna esélyük egyenlíteni. Ott rontott lövések, meg Emil Nielsen védések voltak. Igen, hát ez talán egy picit még hullámzóbb volt, és ezt a meccset én egy kicsit még nagyobb várakozással vártam, mert ugye Szeged úgy igazolt, hogy több magyar játékost hozott más kluboktól, meg hozott haza külföldről, és erre nagyon kíváncsi voltam. És hát, hogy mondjam, az is furcsa, hogy csak 3 felkészülési meccset játszottak a nyári szünetben. Ez volt ha ezt is annak lehet venni, akkor ez volt a 4. meccsük nyáron. Én úgy látom, hogy még egy kicsit gyerekcipőben jár ez a csapat, vagy a csapatépítés, de a női meg a férfi meccs esetében is nem lehet tudni, hogy mi az, amit esetleg titkoltak. Én inkább a férfiakra gondolnék, mert ugye náluk új lebonyolítás van a Bajnokok Ligájában, és már ez az első csoportkör is olyan lesz, hogy hát alaposan oda kell figyelni, hogy mind a két csapat biztosan tovább jusson a második csoportkörbe. Azért a női BL-ben nem gondolnám, hogy bármelyik csapatunknak is problémát okozna. Titkolózásra, meg taktikázásra, meg bizonyos játékosoknak a pihentetésére inkább a Veszprémnek, meg a Szegednek volt most oka.
Tehát itt, ahogy láttam.
Igen, úgyhogy mondtad előbb, hogy azért mégiscsak egy trófát, vagy nem tudom, amelyikőtök van, hogy akkor azért nyerjük meg. Én is ezt éreztem, hogy ugye végére lett ez igazán fontos, de hogy igen, hogy nem akart mindenki mindent kiadni magából. Ezt én is valahogy így éreztem, ahogy néztük a meccset. Egy nagyon jó kis meccs volt, de szerintem mindkét csapatban több van még, és valóban a két kapus klasszis. Hát az meg nagyon jó volt nézni, szerintem így nagyon sok embert hallottam, akik Emil Nielsen miatt érkeztek a csarnokba. Én nem mondom, hogy kimondottam csak miatt, de ő volt az egyik fő motiváció. Nagyon kíváncsi voltam a játékára, és hát nem okozott azért csalódást, bár szerintem van benne még, hát Mikkel Rolandról meg tudjuk, hogy fantasztikus. Úgyhogy ez egy kicsit így róluk szólt. Én azt hiszem, hogy ki fog majd ott a végén fontosabbakat védeni, meg hogy lesz. A magyar játékosok szerintem még egy picit... Hát nem tudom, talán, hogy így először hazai közönség előtt egy ilyen tétmeccsen némi izgalmat véltem rajtuk felfedezni, és még nem voltak önmaguk, tehát Lukács Péter is tud ennél jóval jobb lenni, Rost, Miki is egy picit szerintem még nem volt a csúcs formájában, vagy ennél azért ő sokkal, de sokkal jobban tud játszani, de ugyanez a másik oldalon Imre Bencéről is elmondható. De legalább most már túl vannak az első hazai, meg az első nagy izgalmakon, úgyhogy bízunk benne, hogy mindkét csapatnál majd szépen megmutatják az igazi. Hát mondjuk azért Szilágyit említsük meg a Szegednél, akit mindenképp ez a szuperkupa kapcsán meg kell említeni, mert óriásit játszott, és hát Emil Nielsennel szórakozott egy picit, amit azért jó volt.
És ugye, ha jól számoltam, 16 gólt lőttek a Szegedben a magyarok, tehát ez a magyarosítás tényleg látszik, hogy ez szerepben is elő fog jönni, és nyilván ez kívülről nézve meg a magyar kézilabdáért szurkolóként, ez mindenképpen egy jó tendencia, hogy van egy ilyen BL csapatunk. Kérdés lehet, hogy egyébként úgy általában a szezont mennyire fogják bírni, hogy ez a keret elég széles ahhoz, hogy bírja az idényt, illetve nem tudom, ti hogy gondoltok, hogy ti nagyobb orlóra számítottatok-e a Veszprémmel szemben így az elején, az a szezon kezdetén, vagy ez most így a realitás?
Ami a játékot illeti, nagyjából erre számítottam, ami az eredményt illeti, az szerintem szalonképesebb és kulturáltabb lett a végére.
Már hogy érted, hogy...
Hát, hogy szorosabb lett,
mint amit vártál? Én is ugyanígy vagyok vele, hogy én is azt hittem, hogy nagyobb lesz a különbség, de nem, jól tartotta magát a Szeged, és mondom, szerintem lesznek még ennél jobbak is, az meg, hogy bírni fogják-e, meg milyen a keret, szerintem most már nagyon jó lesz, hogyha a magyar játékosok kapnak egy ilyen egy ilyen terhelést, és igenis bírják el, és szerintem el fogják bírni nekem, mert felül nincs kétségem, és biztos lesznek majd nehezebb periódusok, mint minden csapat életében így van, de hogy a válogatott ebből profitálni tud majd, az szinte biztosra veszem.
Hát a Rosta Miki ugye már bizonyított minden szinten. Szilágyi Benjamin bizonyított már BL szinten is az előző szezonban. Lukács Péter bizonyított a norvég klub csapatában a nemzetközi szinten is. Mondjál még
neveket. Másik oldalon ugye Gáncs Pető, Imre Bence, azért ők is még odaérhetnek, Liget Vári Patrik ugye védekezésben alapember, igen, Fazekas Máté. Jaj, hol mondom, már annyi fazekas.
Igen.
A Szegedben ő is azért még nagyon fiatal, de hát azért már mutogatja itt a képességeit. Úgyhogy...
Én azt gondolom, hogy ilyen meccse, ha Sótonyi László az új szövetségkapitány ránéz, akkor azért ő alapvetően biztos, hogy optimista lehet, mert oké, hogy mondtad, de még kell a magyaroknak kicsit szokni ezt a ritmust, meg ezt a tempót, meg fel fogják ők venni ezt a fordulatszámot, de hogy tényleg a két magyar csak például végre lehet válogatott magyarokat látni, ez mindenképpen az érdeke a kézilabdánknak.
Ami a Szeged szereplését illeti, ugye nagy kérdés, hogy Báhidi Bence nélkül ebből az első Bajnokok Ligája csoportkörből tovább tudnak-e jutni? Mi egy elképesztően kiegyensúlyozott négyes, és aztán ha a Bajnokok Ligája, akár a Bajnokok Ligájában, akár az Európa Ligában folytatják, jön a világbajnokság miatti szünet januárban, ahol sajnos a magyar játékosok most nem lesznek érintettek. Tehát ez a több magyaros, vagy sok magyaros Szeged, azt a több mint egy hónapot, ha jól és hasznosan tudja majd kihasználni, nyilván válogatott, külföldi válogatott játékosok, meg az edzőjük nélkül, aki ugye svéd válogatottal lesz, de ha jól tudják ezt felhasználni, akkor a korábbi sok-sok évvel ellentétben tavaszra ütőképesebbek lehetnek szerintem.
Ha megnézzük az EHF szintén kiadott erőrangsát, ami nem sokkal adásunk előtt jelent meg, akkor ott a Barca van az első helyen, a Európai Kézilabdaszövetség szakírója Björn Pázen szerint. Második a Magdeburg, harmadik a Veszprém, negyedik az Aalborg, ötödik a Füksze Berlin, nekem ez azért meglepetés. Igen. Hatodik a Kielce, hetedik a Paris Saint-Germain, nyolcadik a Sporting, kilencedik a Szeged, és tizedik a Plock. Ti hogy látjátok a férfi BL elősorrendjét?
Igen, a Berlin szerintem is egy picit előrébb, a Kielce meg szerintem hátrébb, legalábbis én láttam őket nyáron Tatabányán, ugye egy edzőmé, vagy egy tornán, és hát nem volt egy olyan nagy, nem az utóbbi évek Kielcéje volt ez, tehát nem nagyon hasonlított arra, amit eddig láttunk tőlük, úgyhogy lehet, hogy ők egy picit majd hátrébb szorulnak, és hát nagyon bízunk benne, hogy a Szeged viszont előrébb, de az, hogy a Veszprém ott van a négyben, az meg most már szerintem tényleg úgy vagyunk vele többen is, meg a szurkolók is. Igen, meg hogy most már aztán tényleg olyan kapusuk is van, aki a világ legjobbja pillanatnyilag, vagy legalábbis a legjobbak között, ott nagyon az elején, a háromban biztosan, úgyhogy hát most már aztán tényleg nagyon várjuk, hogy oda kerüljenek.
Ugye sorozatban négy olyan szezon volt, amikor a Veszprémnek nem sikerült eljutnia a kölni négyes döntőbe, és ezek után lehet, hogy egy kicsit meglepetésnek számít ez a harmadik hely itt papíron, de gondolom, hogy a szakíró úgy gondolkozott, hogy megint olyan erősítések történtek, amik most már följogosítják mindenképpen a csapatot. Ez egyrészt szerintem is igaz, másrészt ugye hát jó néhány olyan átigazolási időszak volt már, ami után azt mondták, vagy mondtuk, hogy mikor, ha nem most a Veszprémmel kapcsolatban, és hát ez ugye az elmúlt években hát nem sikerült.
Hát reméljük, hogy majd most idén végre sikerül. Nagyon szurkolunk a Veszprémnek is, ugye a négy csapatos csoportkörrel kezdenek majd a férfi BL-ben, és onnan az első kettő jut tovább, de van már átjárása az Európa Ligába is. Nekünk ennyi fért most a mai adásunkba. Jövő héten is jövünk majd a 40x20 kézilabda podcasttel. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és köszönöm a hallgatóknak, hogy minket hallgattak. Viszont hallásra!
Ez volt a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. I got you, give it to you. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától külön